Job's not finished. Job finished? No, I don't think so.
Not two, not three, not four, not five, six.
Van Dodo Podcast, ahol hat podcaster összeállt egy közös balhéra.
I'm thinking I'm back!
Üdvözlet mindenkinek, ez itt a csütörtöki Grindcore, Grindfest, nem Grindcore, Grindcore egy zenei stílus, nem megyünk bele. Szóval ez itt a csütörtöki Grindfest, és itt van velem Mr. Blonde.
Yo. Szevasz White!
És Mr. Brown.
Üdvözöllek benneteket, köszöntöm kedves hallgatóinkat, sziasztok.
Ó, ma még a szokásosnál is bársonyosabb az orgánumod.
Ma kedvesre próbálom venni a figurát, család, barátra, mindenre, úgyhogy.
Kíváncsi leszek, meddig fog menni.
Másfél percig.
Blond? Rád várunk mindenki. Hallgatók mindenki.
Jó, hát akkor kezdjük. Kezdem én azzal, hogy...
Hát, hogy idegesen. Jó, akkor kezdjük.
Szóval, nekem az az első ilyen képzelgésem, hogy hiába mondják azt az NBA játékosok, hogy mindegyik alapszakasz meccs ugyanolyan fontos nekik, mindegyikre ugyanúgy pörögnek. Én az utolsó két meccset, amit láttam, az egy Warriors-Cavs mérkőzés volt, ahol a Cavs fogadta ugye a Golden State-et, és 2016 karácsonya óta nem tudott a Cavs nyerni alapszakasz meccsen a Warriors ellen. Mindenki emlékszik úgy nyilván ugye a két csapat döntős múltjára. A mai napig fújolják Draymond Green-t Clevelandben, és kifejezetten éreztem azt a játékosokon, hogy rohadt fontos nekik ez a meccs, és a tegnap esti találkozók közül pedig a Lakers Heat-et kaptam el, és ott is azt éreztem LeBronon, hogy rohadt fontos neki az, hogy Miami ma nyerjen, mert ő is amióta elment a Heat-től, valami 6-15-tel áll. Tehát elég rosszul, szóval ti ezt alá tudjátok támasztani, hogy ez egy ordas nagy bullshit, amikor azt mondják, hogy ugyanúgy pörgünk a Washington ellen, meg a Charlotte ellen, vagy azért a játékosoknak is ez igenis be van karikázva, hogy na most megyek az előző csapatomhoz, vagy most megyek abba a városba, ahol három döntőt játszottam. Mit gondoltok?
Egyetértek abban, hogy nem minden alapszakasz mérkőzés ugyanolyan, de főleg ez igazából bizonyos perspektívákban, tehát hogyha valaki ellen nagyon-nagyon sokszor kikapsz, akkor azt a sorozatot szeretnéd megdönteni, vagy megszakítani. Mondjuk Kobe-t tudnám példának hozni, hogy ő Memphisben nagyon fújolták Kobe-t, és ő direkt úgy ment oda, hogy na jó, most akkor egy 60-ast verek nektek. Jó, hogy Kobe mindenkinek így ment, hogy 60-ast ver, de azért voltak esetleg olyan gyengébb estéi, amikor csak 40-nel zúzta meg az ellenfelet. De hogy ezek, igen, tehát nem hiszem el azt, hogy minden 82 meccs ugyanolyan, és ezt a Cleveland is bebizonyította, hogy, vagy ez egy gyeretelen, hogy konkrétan a saját fegyverével letette meg Draymond Green-t, egy lepattanó harc után olyan szinten tökön rúgta telibe, úgyhogy percekig fetrenged.
Ahogy Green szokta Steven
Ahogy
Adams.
Ahogy Green szokta Steven Adams, vagy bárkit, véletlenül. Úgyhogy igen, egyetértek ezzel a állításoddal. Szerintem nem minden meccs ugyanolyan. Ugye a Miami Heatnek is volt a 27 győzelmes szériája, és azt mondták ott a Miami játékosok, hogy ez még 2012-13-as szezonban vagyunk, ott azt mondták a Miami játékosok, hogy az volt a nagy probléma, hogy már mindenki a világon nem a következő ellenférről beszélt, hanem a sorozatról beszélt, hogy fú, 33 meccs a 71-72-es Lakersnek a rekordja, és hogy a 27 meccses sorozatot, vagy hát ugye a sorozatban, ahol éppen tartottak 20-22 stb., hogy akkor ezt a következő ellen is fel fogja tartani a Miami, és már minden ellenfél úgy jött ide, hogy na jó, akkor most szétcsapjuk őket, biztos, hogy nem ellenünk fogják folytatni a sorozatot, és már utaztak rájuk az ellenfelek. És végül is ugye a 28. meccsen a Chicago állította meg őket. De szóval ennek van egy ilyen pikantériája, hogyha egy ilyen sorozatot nézünk, akár egy ilyen negatív sorozatot, mint amit most a Cleveland produkált a Golden State ellen, akár egy pozitív sorozatot, vagy csak egy ilyen ellenséges légkört, szerintem ez egy ilyen külön fűszere van az ilyen meccseknek.
És jó is, hogy ez így van, mert egyébként mi értelme lenne az alapszakaszt nézni? Tehát, hogyha minden létező meccs egy ilyen tingli-tangli, legyünk túl rajta, nincsen személyes vonatkozása a csapatok részéről, vagy játékosok részéről, akkor igazából nem lenne miről beszélni, mert szerintem úgy marha unalmas lenne a szezon.
Ja.
A Minnesota az iskola példája annak, hogy vannak meccsapok, amikre így felpörögnek, mint az állat. Lásd ugye a Nuggets és a Celtics, ugyanakkor képesek az Atlanta ellen leadni egy második félidőt plusz 20-ról.
Erre jut eszembe. Tudjátok, hogy melyik csapat eddig a liga legjobb védekező csapata?
A Minnesota.
Így van, így van. pontosan 100,7-es defensive ratinget tudnak felmutatni.
Rudy Gobert, a modern Bill Lassell.
Igen, ezt a kompot bazd meg. Szóval, ami viszont még érdekesebb, az Mike Conley, aki olyan szinten vezeti a gólpassz eladott labda arányt a ligában, hogy szerintem erre még nem nagyon volt példa. A szezon 43. másodpercében adta el egyszer a labdát, és azóta semmikor. 26 asszisztot osztott ki egyetlen darab eladott labdára, ami hát oké, hogy érik, mint a jó bor, de szerintem azért nagyon-nagyon extrém, főleg, hogy most a Bostonnal játszottak, és megverték a Bostont, és a Boston szintén a liga egyik legjobb védelme, és azt hiszem a legtöbb labdaszerzést is ők jegyzik, le a kalappal az öreg előtt. Illetve hoznék még egy kérdést, hogyha már így emlegettétek a csapatokat, melyik a liga legrosszabbul triplázó csapata? Jelenleg a Portlandet vegyük ki a sorból, mert őket kár ide venni. Jöhetnek a tippek.
Detroit?
Nem. Blondie?
Hát, Cleveland elég rosszul triplázott, de szerintem ők már jobbak lettek.
Washington?
Nem.
Lakers?
Pontosan. A Los Angeles Lakers, ahol a három legjobb tripladobó ment a legtöbb kísérlettel, LeBron James, Reeves és D'Angelo Russell, hát 115-ből 35 darab triplát tudtak bedobni, úgyhogy szánalmasan borzalmas eddig, hogy a tengerbe nem találnak be, és ez valószínűleg meg is magyarázza azt, hogy miért nem úgy állnak eddig, ahogy kellene.
El kell egyébként hozniuk D'Aaron Seabront, ha már LeBront a tengerbe akarjátok tudni.
Egyébként nem tudom, én egy picit azért többet vártam volna tőlük már a szezon kezdetén is, és azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy a Lakers rajongóknak az volt a legrosszabb, ami történhetett, hogy ők tavaly főcsoport döntőig mentek, mert így bebetonozták Darvin Hamnek a helyét, aki most éppen olyan érdekes line-upokat játszott, amiben egyszerre van fent Max Christie, Wood, Christian Wood, és hogy hívják a csávót, aki most elrontotta az utolsó triplát, Cam Reddish.
Mindkettőről hoztam valami érdekességet. Az egyik az Wood, aki egyszerűen nem értem, hogy hogyan, de neki van a legjobb defensive ratingje az egész Lakersből, és annyira nem is játszott keveset, tehát azt hiszem, hogy a 20 perc körül átlagol, 97,4-et tud. A második offensive ratingben a csapatban LeBron James, akinek 112. Tehát erre így hagyok időt, hogy ezt így fel tudjátok dolgozni. Hozzátenném, hogy a net ratingnek és az offensive és defensive ratingnek így 6-7 meccs távlatból az égvilágon semmi értelme nincs, tehát hogy kicsi a minta, hajunkra kenhetjük, de ettől függetlenül nagyon érdekes. Reddishről pedig van ötletetek, hogy ő kiről és miről tud valami olyat, amiért még mindig a ligában van? Mert hogy ő zsarol valakit, az 7 centség.
Erre most van infót, hogy tényleg zsarol valakit?
Nem, de hát olyan szar, hogy egyszerűen Nem tudod megmagyarázni, hogy neki mi a létjogosultsága a ligában. Tehát annól, amikor az Atlanta ledraftolta, persze első körös, azt hiszem tizedik volt Reddish, vagy valami ilyesmi?
9.
9. Őt kapták igazából a Trae Young cserében.
Trae Young mellett.
Igen. Tehát ki kellett tartani mellette, próbálkozol, saját rookie, rookie szerződésen van, értjük, hogy miért. Aztán elcserélték, össze-vissza, kicsúzása, semmit nem mutatott az ember. Nem tud dobni, nem tud passzolni, nem tud védekezni, tehát amit én láttam eddig belőle idén, az, hogyha pályán van, útban van a többieknek. Védekezésben is. És mégis a ligában van. Oké, vannak sérültjei a Lakersnek, ezért játszatni kell, de egyáltalán miért kellett neki szerződést adni? Tehát egyetemi korából neked tuti, hogy vannak infóid, meg emlékeid, Blond, ő az egyetemen annyira jól nézett ki, hogy még mindig küzdenek érte? Hát, ha lesz belőle valami?
Hát ugye nagyon-nagyon reflektorfényben volt Reddish, mert abban a gyúkban játszott, ahol ott volt Zion, meg RJ Barrett, úgyhogy ők így hárman voltak a nagy triumvirátus. Nem nézett ki rosszul, de hát ezt tudjuk, hogy ez egy más szint, viszont az NBA-ben folyamatosan rosszul nézett ki, és én körülbelül oda raknám most az ő szintjét, hogy ebbe az újjáépülő Portlandben egy ilyen peremember. De egy contendernél...
Tavaly az újjáépülő Portlandből kopott ki.
Igen, tehát ez a fura nekem, hogy oké, hogy a Lakers megpróbálta, hátha, de egyelőre nagyon nem. LeBronnak az arca az mindent elárult, meg a testbeszéde, amikor egyébként mind a két csapat megpróbálta elveszteni ezt a meccset, úgy nézett ki a végjáték, és LeBronra volt ugye...
Tankolnak.
Igen, LeBronra volt nyilván felrajzolva a figura, de hát amikor Butler és Adebayo is rajta volt, akkor végül nem dobta rá, hanem egyébként gyönyörűen kipasszolta a túlsó sarokba, ahol Reddish gyakorlatilag dobhatott egy üres triplát a győzelemért, hát nem jött össze, és látszott, hogy LeBron elég pipa.
Hát, ha már ilyen arckifejezések, akkor nem tudom, emlékeztek-e, az egyik mérkőzésen a New York Knicks-ben Julius Randle a 45 fokon áldogált, egy percen belül volt a mérkőzés, tehát a full crunch time volt, valami egy pont talán a Milwaukee ellen volt, és ha jól emlékszem, a sarokban vagy Barrett, vagy Brunson, de inkább Barrett egyegyezett, és valami fél post-up után dobott egy fadeaway tempót, amit kihagyott, és így Randle csak így áll, így nézi, majd így elkezdett visszafele kocogni. De úgy, hogy a labdát
szerintem
már a
az egy erős kifejezés, hogy kocogni, éppen csak sétálni se kezdett, nem?
Igen, az volt, és így mintha kocogott van vissza az emberével, a labda már a tripla vonalon belül van, ahol védekeznie kéne, ő meg a logó környékén jár, visszakocogott kicsit, valahogy felállt, felvette az emberét, így közelében nem volt annak, hogy védekezzen, és hogy ezt a Julius Randle-t nem értem most akkor, ez most a páros év, ugye? Tehát, hogy volt egy All-NBA szezonja, utána egy totál kuka, utána most tavaly megint All-NBA, akkor most megint kuka lesz, és jövőre lesz az All-NBA szezonja. A hétvégén Sárdi Bence, New York szurkoló és ex vagy nem ex podcaster felhívta a figyelmemet Julius Randle játékára, és arra, hogy megnézzük a mezőny kísérleteit, akkor azt látjuk, hogy 5 per 22, 4 per 10, 4 per 15, 5 per 14, 3 per 10, 5 per 20. Tehát ez olyan, mintha egy ilyen turné dátumokat írna fel, hogy mikor merre megy fellépni, és ez a 4 per 10, 4 per 15, és ez egy teljesen jó schedule, 5 per 14,
és ezt egész 5 per 20. Egész addig tartani tudja, amíg nem dob be 12 dobásnál többet, és nem emel rá 31-nél többet. Zseniális!
Olyan szép egyébként, hogy így el van szidva, mert most ugye pont a Clippers-t az ő vezérletével sikerült lenyomni.
Jó. Hát ez a Clippers, ahogy kinézett, valószínűleg bárkinek a vezetésével meg lehetett volna venni. Ja,
valószínűleg itt tartott egy nyári szünetet, ugye az 5 per 20, május 20-a után 9 per 21. Tehát itt egy hosszabb szünet után folytatja össze a turnét magyarul.
Jó.
Nem veszem a kreditet Sárdi Bencétől, én nagyon nagyot röhögtem, amikor ezt behozta. De a New Yorkról beszéljünk már egy kicsit, hogy igazából van 3 győzelmük és 4 vereségük, ez úgy nagyjából semmit nem jelenteni még az idény korai szakaszában, de hogy annyira pocsékok a játékban, egyszerűen tényleg, mintha a páros év New York átkát látnánk megint. Látott valamelyikőtök idén New York meccset egyébként?
Én nem még.
Én egy fél időt most a Clippers ellen, szóval sokat én sem.
Tehát akkor te elemezel a New York játékát, kérlek.
Édes drága jó Istenem, miért teszed ezt velem?
Bedobtad szépen a busz alá.
Bedobtam a busz alá, így van.
én egyelőre a New York helyében nem félnék, mert nekik mint mindig és mint minden Thibodeau csapatnak a támadással van problémájuk, de azzal nagyon. A védekezésük az most is elit. Szerintem, ha ők valami shootert hoznak ebbe a csapatba, mondjuk egy Buddy Hieldet vagy valami ilyesmi, akkor elég sok problémájukat meg tudják oldani, és én meg lennék lepve, hogyha ennél nem lenne jobb a New York hosszú távon. Tehát, hogy
igen, mit
vártunk tőlük?
Egy shoot, egy Fournier, tessék, ott van a padon.
Édes Istenem, igen. Pont olyan hatást érne el, mint a Google keresés a nevére.
Egy jó korkmaz.
Igen.
Bár most nagyon megy neki a Sixersben, úgyhogy...
Az öreg kebabos fia.
Igen.
Okay, igen, szerintem is egyébként nem kell túlreagálni, ezt 3-4-jel kezdtek, a védekezésük úgy tűnik, hogy rendben van. Buddy Hield, ez egy jó tipp egyébként, ugye Fournier szerződése nagyjából stimmelne is.
Buddy és Hield azt hiszem, ha Hield le is jár idén.
És Fournier is, tehát abszolút nincs gond, szerintem bedobnak egy first-öt mellé, és mindenki boldog.
Csak. És annyira rendben van a védekezésük, hogy másodikak a ligában, tehát csak a Minnesota előzi meg őket.
Az teljesen rendben van.
Így van. Tehát...
Majd Hield emelne rajtuk, hogy az elsők legyenek.
Jó, igen. Azért hoznák Hildet.
Hát jó, de nekik belefér, hogy hátrébb csúsznak egy kicsit védekezésben.
Belefér,
hogyha...
5. helyre hátrébb csúsznak, a Hild rábombáz 400 triplát egy szezonban, és bedob belőle 220-at. Mondjuk az azért kicsit meredek, de 180-at.
Imádom az Indianát, amúgy dobnak 150-et, kapnak 150-et, bármi előfordulhat.
De Halliburton játszott, meg nem játszott. Ez a különbség. Na de várjál, hogy is volt, hogy ők a Bostontól kaptak 155-öt, és vertek a San Antoniónak 150-et, tehát akkor a Boston egy 100-assal kell, hogy verje a San Antoniót, igaz?
Igen.
Jó, ez egy papírforma. Jó, ha már ilyen egyemberes, ugye Halliburton impactjéről beszéltünk, beszéljünk meg kicsit a Houstonról, hogy amióta Jock Landale újra 10 perc felett játszik, csak nyernek. Tehát ha igazi impactet akar valaki látni, akkor Jock Landale-t nézze a Houston padján. Szerintem ebben nem lehet, ebben nem tudtok belekötni, de próbáljátok meg, nem lehet.
A 3-as győzelmi sorozat az önmagáért beszél.
Így van, az első meccs is meg lett volna ugye a szezonban, hogyha nem lesz agyrázkódása és kell 9 perc után leülni a Jocknak, most meg hasítanak. Újra versenyben van az Ime Udoka for Coach of the Year értékem.
Nekem pedig elúszni látszik a Spurs győzelmi számai versus Houston és Portland, annyira nem áll most jó, hogy a Houston magára talált, viszont így, hogy behoztad a Rocketsot, Dylan Brooks mi az Isten csinál?
Kosárlabdázik.
Igen, tudom, és az NBA-ben kosárlabdázik. Vártam ezt a magas labdát, de hogy könyörgöm, nagy szavakkal mondhatnánk, hogy élete szezonját hozza, mert volt két jó hete, ugye ezt mások már megtették előttünk más játékos kapcsán, de nemhogy 50-40-90-et hoz eddig a totál fakező, nagyon rossz kísérleteket, nagyon rosszul elvállaló Dylan Brooks, ugye Memphisből róla így emlékszünk. Ugye nagyon jó védő, volt, aki teljesen agyatlan támadásban, na most ő 59%-kal dob mezőnyből, 56,5%-kal triplázik, és majdnem 94%-kal dobja a büntetőt.
Ez mindezt úgy, hogy nincs mellette egy játékszervező, aki odaadja neki a helyzetekbe.
De, ugye, igazából...
Szengün,
aki 7 asszisztot átlagolt centerként, és kevesebbszer adja el a labdát, mint Jokic. Tehát, hogy nem akarom párhuzamba hozni kettejüket, de itt valami történik Houstonba. Én nagyon megköpködtem, vagy hát általad köpködtem meg őket adásban, mikor beordítottam az orlandói 30-as vereség után, hogy hát ezért volt értelme pénzt költeni a nyáron, de úgy tűnik, hogy ezért volt értelme pénzt költeni a nyáron.
És már 3 meccs után leírtuk őket, most 6 meccs után megdicséred a front office-t.
Úgyhogy most jön egy 6-os vereség széria.
Simán, tehát ezért jó, hogy bekiabálunk ilyen dolgokat az éterbe, mert utána 1-2 hét múlva elő lehet minket venni, hogy mekkora hülyeséget mondtunk. Nincs ezzel semmi.
Vagy 1-2 hét múlva elő lehet venni, hogy megmondtuk, mi a hatodik.
Igen.
Vagy a hatodikon igen. A másik oldal. Viszont ezért kell minden két oldalt elemezni.
Én nem teszem tönkre magamat azzal, hogy Houston meccseket nézzek, tehát hogy van elég dolog, amivel tudom kínozni magam. Valamelyikőtök látott Jalen Greenből idén nagyobb hát mennyiséget?
Spurs ellen láttam egy teljes meccsüket, illetve egy keveset láttam máshol. Hát, én azt mondom, hogy nem tudom összehasonlítani a korábbi éveken, mert hogy tavaly meg tavaly előtt nem voltam hajlandó nézni Seattle meccseket, miről beszélek? Houston meccseket. Seattle meccseket se voltam hajlandó nézni, mert nem játszottak a ligában, csak a régi meccsek voltak. Habár szerintem több Seattle Sonics meccset láttam az utóbbi két évben, mint Houston Rocketset az aktuális szezonból. Szóval nekem a Spurs ellen jól nézett ki, de nem tűnt extrábbnak, mint mondjuk Devin Vessel. Úgy játék stílusra sem. Nyilván egy más szintű atléta, tehát volt egy-két olyan befejezése, hogy így na menj az anyádba, hogy már más kétszer leérkezett ő, meg még mindig a harmadik double pumpnál járt a levegőbe. De ezen kívül egy ilyen korrekt shooter volt, egy ilyen, mint hogyha egy ilyen átlagos estén, vagy egy átlagosnak kicsit gyengébb meccsen Devin Bookert láttam volna. Nagyjából hasonlókat dobott el, talán kicsit türelmesebben játszott, mint az utóbbi években, de ez lehet, hogy csak azért, mert nem 0-24-ben ő pumpálta a labdát és dobott rá mindent, hanem ezt inkább FanFleet csinálta azon a meccsen. De mondom, ez egy ilyen bő egy meccses minta, úgyhogy nagy elemzésekben nem mernék belemenni, de szeretném azt hinni, hogy abba az irányba megy, amerre szeretné a Houston vezetősége, és azért igazolták itt a veteránokat mellé.
Mert a hatékonyság az totálisan stagnál az előző évhez, vagy évekhez képest. Tehát, hogy minthogyha neki nem jelentene pozitív segítséget, van negatív segítség? Mindegy. Tehát, hogy neki nem hozna az, hogy megérkezett két veterán, Sengün is fejlődik. Tehát, minthogyha pontosan ugyanazt csinálna, mint eddig, és hogy így nem lépne előre. És a saját árnyékát kergetni.
De ez egy óriási előrelépés, hogy 3 mezőn kísérlettel kevesebbet dob rá, vagy 3,5-lel. Ezzel már jobb a csapat.
És több idő kell neki, mire az utóbbi két év ilyen teljes houstoni foshalmazból szerintem így fejben is összerakja magát. Mert ugye ott mindent lehetett. Én idén nem láttam Rakic meccseket, Fortuna kegyes volt hozzám, de tavaly előtt én belefutottam, és te gyakorlatilag, mint amikor bedobják a gyeplőt a lovak közé, úgy nézett ki ez a KPJ és Jalen Green, meg Deshaun Nix-es Rakit.
De egyszerűen szerintem ez nem, tehát egy modern gártól, akiből szupersztár potenciált láttak, reméltek a draftolásakor, ez a 41-42% körüli mezőny mutató, ez szerintem teljesen vállalhatatlan. Tehát ott tartunk, hogy ha ezt 10 évvel ezelőtt csinálja valaki, akkor oké, egy scorer, aki nehéz dobásokat vállal el, belefér.
Hát konkrétan Iverson egy karriert épített erre is.
Igen, csak az egy más időszak. Igen, csak az egy más időszak volt. Erre a legjobb példa az, hogy ha 2016-ig visszamegyünk, akkor az előző szezont leszámítva összesen 2 csapat tudott 60%-os TS fölött átlagolni a teljes szezonban. Egyikében a Brooklyn, meg egyszer a Golden State. Tavaly már ez 5 csapatnak sikerült. Tehát, hogy olyan szinten megy el a hatékonyság irányába a liga, hogy az ilyen játékosok, mint Jalen Green, egyszerűen el fogunk jutni arra a szintre, hogy bármennyire atletikus, majdnem, hogy pályán tarthatatlanok.
Ezt jöjjünk vissza 6 meccs múlva ezzel, és a 12. Houston meccs után beszéljünk, hogy 6-os vereség széria lesz belőle, 6-os győzelmi széria, meg minden. Szerintem ez a 2 hét múlva akkor nézzük meg újra a Houstont, hogy hogy állnak, mert megint ez a 6 meccses kis mintában nem lehet mit mondani.
De őnek az egész karrierje ez a minta.
Ezt akartam mondani, hogy ez aggasztó, hogy ez a mintája így a karrierjébe is. Én nem mondom annyi, hogy 3-mal kevesebb triplát dob rá, és ez az összességében 3-mal kevesebb mezőny kísérlete is van, és eznek megfelelően majdnem 4%-kal jobban dobja a triplát. Szóval azt mondom,
három, az a 4 az inkább 3, és hogy a ketteseket sem kezdte el értemben jobban dobni.
Rásadom más kettest, igen. Oké, értelek.
És hogy az zavar, hogy Sengün tudja kamatoztatni azt, hogy van egy fanfleet, mindenkinek jót tesz, amennyire látjuk. Persze, kicsi a minta, lehet, hogy nagyon szarok lesznek az év végén, de hogy azt mindenképpen már most is látnunk kellene, hogy ő valamilyen szinten hasznot húz abból, hogy nem minden figyelem és minden. Tehát, hogy nem ő az egyetlen játékos a csapatban, aki tud támadni valamit kezdeni a labdával, és mégsem látjuk ezt. Úgyhogy én kezdek fázni Green-től, mert ő neki eddig az volt a mentsége, hogy jó, azt csinál, amit akar, hurkák veszik körbe, nincs egy normális edző, stb. Én őt nagyon figyelni fogom idén, hogy ebből mi lesz. Nem sok jót jósolok neki.
Ez az egész klassz egyébként egy kicsit csalódás most nekem.
Cade is?
Kikre gondolsz még?
Cade nem annyira, de nekem Harrison Barnes is, tudom, hogy most visszajöttek, a Spurs ellen nyertek, de önállóan se látom azt, hogy feljebb lépett.
Harrison Barnes, az picit más klassz.
Igen.
Harrison Barnes mondtam?
Igen.
Scottyra gondoltam. Barnes. De amúgy Harrison Barnes se lépett feljebb az utóbbi időben.
Az utóbbi 12 évben.
Igen. Evan Mobley se látom azt, hogy ő több lenne, mint rookie korában.
Vezeti a blokk listát, nem?
Most, hogy igen, de tőle azt várták már évek óta, hogy legalább egy stabil középtávolit kiépít, aha, és az sincs meg, nem az, hogy a tripla.
Jó, hát harmadévesek eleje, szóval várjuk még 6 meccset, és akkor utána minden kiderül. 6 meccs után még 6
akkor
meccs.
Köszönjük szépen, majd 6 meccs múlva folytatjuk a epizódot. Szevasztok!
Addig semmi értelme. Amíg a 12. meccset eleméri egy csapat, nincs értelme elemezni.
Onnan amúgy a blokklistát hogy vezetné Mobley? Vagy én ezt most...
Többet blokkolt, mint bárki
Anthony
más.
Davis vezette még tegnap éjjelig.
Akkor 3 nappal ezelőtt vezette Mobley, hát nem nézeketem én ezt minden nap.
Hát meg ugye Wembanyama 2,6-ot átlagol, szóval...
Mobley a 2,9 felett
1,6.
De... Micsoda? Uh-huh. Na jó, hát ezt beütöm én is, mert nem hiszem el. Most hát elhiszem neked, csak ez meglepetés számomra.
Lehetne egy olyan rovatunk is, hogy White idejét múlt statisztikái 4 napról, ezelőttről.
És mindez úgy, hogy 3 meccs volt.
És még az se jó. Tehát még 4 nappal előtte se ő vezette a blokkukát.
És nem az, hogy a 65. meg a 61. mesre járunk, amikor ha nem dob 120 pontot, akkor nem befolyásolja jelentősen a statisztikát. Jó, hát én csak azért mindegy, ezt nem magyarázom már meg soha. Oké, ha már ilyen óriási impactek adása, az impact adás, ez lehetne a mai cím. Megjött Biombo, kezdett, leradírozta Dominatont, és nyert a Memphis. 1-7, tessék.
1-6.
1-6. Én megelőlegeztem nekik a következő vereséget. Már remélem, hogy egy héten kocsit házat a következő vereségre.
Hát amire kimegy az adás, addigra ez már lehet valid.
Tessék, igen, abszolút, ugye bő egy nap múlva egy kézadás a felvételhez képest, ez már valid lesz.
Figyelj, hittel játszanak, lehet egy hét lesz belőle.
Igen, ennyi. Ha csak le nem radírozza Biombo, Bam Adebayot.
Valószínű.
Ugye Chris Vernon mondta, hogy most megkapták Biombot, ami azért vicces, mert még anno, amikor Bobcats bejátszott Biombo, akkor volt, hogy valami egy mérkőzésen a Memphis ellen talán otthon pont kijött a lépés, és megszerezték a 7. győzelmüket a szezonban valami végtelen veleség mellett, és akkor Biombo valami széttárta a karjait, és mondta, hogy that's my house. Rudy Gay meg a Memphis játékosa volt, annyit mondott neki, hogy 7 győzelmetek van, ez nem a te házad, ez mindenki háza.
Vagy mondhatta volna azt is, hogy House of Pain.
Igen.
De amúgy most rögünk Biombon, de 26 perc alatt azért a statisztikái is egész jól néztek ki. 8 pont, 11 lepattanó, 4 gólpassz, 3 blokk.
Erről a sztoriról most hirtelen az ugrott be, amikor a Fili idegenben játszott talán 2 évvel ezelőtt, és azt hiszem hosszabbítás volt. Embiid bevert a végén clutchban egy dobást, állást, majd integetett az ellenfélnek, hogy mehettek haza. De hogy ők voltak idegenben. Tehát, hogy ez körülbelül az a szint.
Jó, hát attól függetlenül nem a csarnokban laknak.
Jó, de hát akkor is lett értetted ilyet hazai pályászokát mutogatni. Jaj. White, nézted a Suns Detroit meccset?
Néztem.
Én ott csak követtem a boxkort meg az eredményt, az aktuálisat, mert én ugye a Philit néztem inkább. Nem, akkor a Spurs
tehát
néztem.
Akkor nézted a meccset, mint Orange.
Igen, pontosan, és hogy eszembe jutott közben egy gondolat, amivel mindenképp beléd akartam rúgni, így családbarát percekként, hogy miközben nézted azt a meccset, nem jutott eszedbe, hogy ha ettől a fáradt, üres és szar száztól kikap a Pistons, akkor jobb, ha elkezdik a rebuildet megint?
Nem.
Hét emberük is sérült, vagy valami hasonló.
Ma, hogy ez a back-to-back első meccse volt, a másik meccsen a Golden State-et majdnem elkapta a Detroit otthon.
Nem erről beszélek, arról a meccsről, tehát hogy közben, mert az a Sansnak egy back-to-back második meccse, úgyhogy tele vannak sérültel, idegenben játszották mind a két meccset, tehát Philly-ből utaztak Detroitba, és ki a második legjobb játékos Kevin Durant mögött abban a csapatban jelenleg?
Eric Gordon.
Ezt nem voltatok képesek megverni.
Jó, hát konkrétan nincs shooter a csapatban jelenleg.
Meg nincs ember Durantre.
Durantra nincs ember, ez a másik. Durantnek egyébként egy jó dobóformája volt.
Egész évben az van.
Nem teljesen, azért a Philly nagyon szétszette. Philly ellen nagyon pocsék volt. Ahogy elégedett vagyok a Detroit-tal, tehát most megint kierőszakolt, hogy beszéljek a Detroitról, mint minden adásba, de nem baj. Hogy az, hogy jelenleg a sérült lista úgy néz ki, hogy Jalen Duren, Jaden Ivey, Joe Harris, Alec Burks, Bojan Bogdanovic, és akkor még Isaiah Livers is sérült.
Monte Morris.
Meg Monte Morris, ne felejtjük. Tehát igazából ez a hét sérült, ez jobb, mint a tavalyi keret. És mondjuk ebből Duren hol játszik, hol nem, Jaden Ivey most betegség miatt ült ki, de akkor is, tehát ez a 3-4-5 hét múlva, amikor majd esetleg Bojan is, meg Monte Morris is felépül és játszanak, akkor dől el, hogy mi lesz ebből a csapatból, mert ez az Osar, ez elképesztő jó. Tehát szerintem Osar most kb. Második-harmadik legjobb rookie az idényben. Szerintem ilyen chat szinten van. Olyan jól játszik. Nem ugranak ki a statjai annyira a... Miből ugranak ki?
Stadionból,
mert nem dob 50% felett triplával, mint Chet Holmgren, meg blokkol 3-at, vagy 2,5 felett.
De rádobott tripláinak az 50% a homály, kb. Ez a 50%-os kategória.
De ami eléri a gyűrűt, annak meg a fele bemegy. Tehát végül is ez teljesen rendben.
Az már egy egész jó arány.
Úgyhogy igazából egy Isaiah Stewartnak csak a palánk alá, a gyűrű alá kell menni, és vagy gólpassz lesz belőle, vagy 50%-os tripla. Tehát szerintem ez tök oké.
Egy butaságot behozhatok ide most a Pistonshoz.
Abszolút hozzá.
Tehát, hogy ugye ez a meccs volt a Suns elleni, ahol a Bad Boys Pistonsnak volt ajánlva, tehát az ő tiszteletükre a meccs, ugye?
Így van.
És hogy van ennél nagyobb tisztelettétel a Bad Boys felé, mint hogy Duren kiállítatta magát? Ha. Talán, ha leült valakit, de az nem történt meg.
Igen. És imádtam a meccs közben a flashbackeket. Ugye minden másik flashback az volt, hogy valamelyik legendás játékosnak visszavonultatták a mezét, Chauncey-nak, Rip Hamilton-nak, stb. És a ceremóniáról. A többi flashback nagyjából az volt, hogy vagy Ben Wallace visszazsákolt Shaq fölött valamit, és erről egy mix a 2004-es döntőből, vagy az, hogy Bill Laimbeer és Rick Mahor ütik az embert a földön. Ez az én flashbackem. Emberek csattannak a föl. Going to work.
Kedves hallgatóinknak mondanám, hogy azt a bazmeget nem kivágtuk, hanem tényleg elnyelte Lala, amiért nagyon büszkék vagyunk rá. Igen
a kurva istenit annak, hogy hogy cenzúrázva vagyok, hogy túl sokat...
Nem vagy cenzúrázva, magadat cenzúrázod. Ne keverjük össze.
Igen, ez a baj. Oké. Szóval ezek a flashbackek nekem nagyon ültek, de ez sajnos csak ezen a meccsen volt, a Golden State ellen már nem. Mondjuk lehet, hogy azért, mert felvételről néztem, és nem voltak időkérés közben semmilyen ki volt vágva, ez is full logikus magyarázat. Nekem tetszik ez a csapat, szerintem jó felé mennek, és 6 meccs múlva meglátjuk, amikor a veteránok
majd 12. meccsnél visszatérünk rá,
igen,
igaz?
Igen.
Jó, de ha ezt a gondolatmenetet felfűzött mindenre, akkor igazából köszönjünk el, aztán jöjjünk vissza 6 meccs múlva, és akkor kezdjünk
ezt. Ez már megtörtént, Brown. Ezt már két perce elmondtam.
Hallgattátok a Point Forward podcastet Iguodalával meg Evan Turnerrel, amikor PJ Tucker volt a vendég?
Kardió tippeket adott?
Nem, de nagyon jó felé járunk. Egy az, hogy két megfigyelésem van az adással kapcsolatban. Egyik az, hogy Evan Turnernek olyan borzalmas hangja van, mintha valami, nem is tudom, egy ilyen gégerákos bantu beszélne. Nagyjából ilyen hangja van, és rohadtul idegesítő. Nem tudom, ezen ilyen ember miért podcasttel. Iguodalának tök kellemes orgánuma van.
Meg tudnád Brown tenni, hogy hangutánzásban egy kicsit előadsz egy gégerákos bantut? Mert így ülök itt magamban, elmeretten a sarkot nézem a szobában, és próbálok azon gondolkodni, hogy egy gégerákos bantu, az mégis milyen hangon hörög?
nem tudom. Hallgass bele a podcastbe, és meghallod. PJ Tucker azt mondta, hogy ő soha nem hitt a G-League-ben. Szerinte a G-League a legostobább dolog a világon. Nem arra termeszték, hogy megmutassa a játékosok értékeit, főleg az olyan játékosoként, mint ő, aki nem szomjas és nem próbálja legyűgözni a világot azzal, hogy mindent rádob és dob egy csomó pontot rossz százalékkal. Hogyha ő leküldik a G-League-be, akkor dob kb. 4 pontot, mert alig dob rá, mert ennek az egésznek semmi értelme. Ezt így. Ehhez mit szóltok, mint G-League take PJ Tuckertől?
Nem lehet vele vitatkozni. Tehát, hogy a G-League az az agyatlan szkórereknek ezerszer jobb terep, mint a hasznos védekező kiegészítő játékosoknak, akik elvégzik a munkát, és nem a pontszerzésben
gyilognak. Hagyják érvényesülni Mac McClung back-to-back MVP címét.
Igen. Bár onnan is érdekes neki futni, hogy ha egy játékos elég jó védő, elég érti a játékot, és mellé a G-League-ben sem tud összeszedni egy ilyen 10-15 pontot normális hatékonysággal, arról azért lehet tudni, hogy akkor az a ligában nem sok sót fog megenni. Tehát, hogy PJ Tuckernek jó tripla szezonjai voltak Houstonban, amire alapozva még mindig a ligában van, és elhiszi neki minden csapat azt, hogy az ő védekezése és dogmentalitása az pozitív impactet fog hozni a csapatra, és szerintem azt is hoz. Tehát, hogy őt én Philly szurkolóként tudom ekézni meg, vicceskedni azon, hogy kardiózni jár a pályára évi 11 millióért, de az a mezőnymunka, amit ő beletesz, meg ahogy hajtja a többieket, az ha nem is 11 milliót, de kiérdemli magának azt, hogy ő pályán legyen, és ott legyen a többiekkel. Szerintem legalábbis. Nektek erről, így, a Tucker jelenségről, mi a
véleményetek? Én nem értem ezt a kardiózni jár jelenséget, tehát szerintem ezt olyan találta ki, aki max azt nézi meg, hogy ki az, aki kosarat dob, és akkor a többiek csak kardióznak. Szerintem ez totál bullshit.
Egy nagyon jó joke, vagy hát hogyan mondjam, tehát egy ilyen vicc, hogy a Philly azt hiszem 80%-át nyerte meg azoknak a meccseinek, amikor Tucker nulla pontot dobott, vagy valami ilyesmi hatás, és ezért így jött, meg leszedett két lepattanót, és akkor se gólpassz, se pont, semmi
és nem. 32 perc alatt.
Igen, legyenek. Tehát, hogy mint vicc, ez remek. Ettől függetlenül szerintem mi legalábbis, vagy a szurkolók nagy része látja azt a munkát, és azt a hozzáadott értéket, amit ő beletesz. Tehát azt kár lenne letagadni. Az, hogy erre mi szükség van a Clippersben majd, az már egy másik kérdés.
Hát nagyon sok.
Azt mondod?
Vagy ez most azt mondom.
Szerintem semmi az égvilágon. Tehát, hogy ők védekezésben meglettek volna, ha nincs ott Harden.
De hát így, hogy ott van Harden, eltűntek a kutyák. A Covingtonok, a Morrisok, a Batumok, mert odaadták értik. Kellett az a PJ Tucker.
Pár évvel ezelőtt pedig azt olvastuk rá a Clippersre, hogy azért nem működnek, mert túl sok náluk az agyatlan kutya. Most pedig azt olvassuk rájuk, hogy eltűntek.
Fura. Várjuk meg a 12. meccset, én azt
Oké.
Ha már kardiózás szóba került, 13. harcosom, Julian Phillips, ismét pályára lépett a Denver elleni blowout során, összesen 3 mérkőzésen játszott, 8 perc, 2 másodpercet, és semmit nem csinált. Semmit. De nem úgy kardiozott, mint Tucker, hogy ennyi idő alatt ő leszett 3 pattanót, és tudom, hogy védekezik. Az emberünk 8 perc, 2 másodperc alatt 3 mérkőzésen, a statisztikai lapja totál üres. Teljesen semmi nem történik benne. A plusz-minusz mutatója -1. Tehát, hogy konkrétan én már csak azt várom, hogy legközebb beálljon, és csináljon egy plusz egyet, és a totál nulla legyen a plusz-minusza is. Elképesztő. Most már mostantól ugye ennek fogok szurkolni Cam Thomas mellett, hogy a 13. harcoson minél többet játszani, és full nullás statisztikai line-uppal legyen.
Ez az igazság, White, hogy ilyenkor kellett volna belenézni a garbage time-be, és a testbeszédét elemezni. Igen. Ahogy ez...
Meg az arc kifejezéseit.
Így van. Meg hogy hogyan tapsolt.
Igen. Három perc alatt nem csinált semmit. Ugye a Detroit el, amikor beállt és megkaptam, ott legalább 1 perc 11 alatt, amikor volt egy támadásuk, amikor a haverja dobta rá, utána meg lefuttatta az órát a Detroit. Itt 3 perc alatt legalább van egy pár oda-vissza. Akkor lehet validan nem csinálni semmit. Nem csak úgy szegény beleesik egy ilyen szituba.
Hát igen, viszont ide átkötnék az én 13. harcosomra, ugyanis ez a mi 13. harcosaink összecsapása volt, ugyanis a Bulls kiütötte a Jazz-t. Jürcevem viszont 3 perc alatt 2 pontot is dobott, és volt egy blokkja is. Úgyhogy szerintem hajt a 13. harcos MVP címre 5-ös plusz-minusz mutatóval.
Meg lehet. Viszont Julian Phillips nagyon hatékonyan tapsolt a padról azon a mérkőzésen, mert nem állt be, és nyert a Bulls. Brown, Deshaun Nix-el mi újság?
Semmi az égvilágon. Próbálom letagadni, hogy van 13. harcosom. Már megpróbáltam elcserélni is, mint jó fantasyben szokás. Nem jött össze, meg letiltottatok, hogy hát ilyet nem szabad, meg ez nincs benne a szabályzatban, vagy hát a kiírásában ennek a 13. harcos rovatnak. Egyelőre küzdök a dologgal, és megpróbálok megbékélni vele.
Szóval nem követted.
Nem, ígérem, hogy be fogom pótolni, és meg...
Jó, akkor 12. meccs után hoz be, légy szíves, hogy Deion Nix hogy áll, oké.
Jó. Oké, esküszöm, arra fel fogok készülni belőle. White, te Austin Reeves-t nagyon megszeretted a tavalyi szezonban, ugye?
Meg, így van.
Na,
aranyos,
akkor...
fehér, intelligens.
Igen, igen, ezek nálad fontos érvek.
Jó képű.
Jó, igen. Hát azt hiszem, hogy ezután még jobban meg fogod szeretni, és kedvelni fogod.
Ugyanis... Összesült valami ázsiai topmodellel, mondd azt.
Hun Yunjin, vagy Jun Jin.
Ez az!
Koreai-amerikai énekessel randizik jelenleg.
Hun
Y-nal Jun Jin J-vel.
Írom is.
Írd, írjad. Vele randizik, és
Jön
hogy
vagy?
Amint megláttam
a
ezt a hírt, egyből...
Ki belőle.
Azt figyelt, egyből rád gondoltam, hogy ezek után ő ilyen totem állatod lehet az NBA-ben. Tehát meg. Minden szempontból tökéletes White NBA játékos.
Nagyon jó.
Austin Powers.
Austin Powers, ez az. Na, tehát köszönöm szépen, ez feldobta a napomat ez a...
Húj, levert a víz.
Ja. Oké. Okay.
Nekem picit furcsa, hogy vörös és koreai amerikai, de most...
Nem, természetes vörös.
Hát tényleg nem az, hát eleve. Furcsa lenne.
Mert Blake Griffin természetes vörös néger.
De nem ázsiai.
De nem ázsiai, így van.
Igen, mert neki az anyja vörös hajú.
Én azt felejtettem még el, egyetlen dolog jutott eszembe, miközben néztem az egyik Spurs meccset, csak nem akartam én sem megint Wembanyamázni, ahogy te detroitozni. Basszus, az NBA-ben ott vannak a veteránok. Mindegyik a teremtés koronája, magasabb, erősebb, gyorsabb az emberi faj 99,95%-ánál. Aki esetleg a tíren belül, tehát az NBA, profi NBA játékos tíren belül alacsonyabb, az jellemzően gyorsabb, ügyesebb a labdával, aki pedig magasabb és erősebb, az pedig, hát ugye, ezt kamatoztatja. Ehhez képest így képzeljétek bele magatokat, hogy így megérkezik Wembanyama. Tehát itt mi a faszt éreznek ezek a játékosok? De komolyan. Scotty Barnes egy magas, jó ballhandlinggel, jó passzoló, ügyeskező fiatal, a maga hossza elég extrém, tehát megvannak a méretei, minden szempont, valószínűleg térdig ér a Bráner is, és Wembanyamához képest úgy nézett ki, mint egy kisgyerek. Hogy Lala, azért te is magas vagy, játszottál eleget. Volt olyan, amikor valami akkora emberrel kellett szembenézned, amit így még, te is úgy érezted, hogy atya úristen?
Persze volt, persze. Abszolút, és de ez mind az ilyen 2,8-2,10 méter emberek, és el nem tudom képzelni, hogy egy 2,27-es vagy 2,24-es emberrel mi a francot kezdenék, meg kezdenének, az 25 centi van közte.
Igen, de és valószínűleg azt érzi, hogy jön egy ilyen srác, mindenki, hogy oké, aranyos lesz, meg monster, meg hasonlók, de hát meg lesznek hiányosságai, és hogy így azt látjuk, hogy persze nem találja a helyét a pályán, eltűnik fél időkre, stb. De hogy a játéknak nincs olyan eleme, amiben konkrétan bele lehetne kötni, hogy ez egy brutális gyenge pontja, mert nincs ilyen.
Igen, itt az a súlyos abban a szituációban, hogy Wembanyama esetében mindez nem azzal a mozgás kultúrával párosul, mint Boban Marjanovicnál.
Igen.
Hanem azzal, ami mondjuk Kevin Durantnél. Már Kevin Durant meg Giannis is elég freak ahhoz, hogy Kevin Durant ezzel a magassággal és hosszúsággal ilyen mozgásra képes, és ez még egy bő 10 centit hozzáadó Wembanyama minden irányba.
Wingspanben talán még többet is, jóval többet.
Igen. Ja, úgyhogy ez érdekes lehet.
És hogy ilyennel nem találkoztak, tehát hogy egyik NBA játékos sem találkozott ilyennel. Tehát általában az egyetemen, középiskolában, vagy a ligában ők voltak a nagyobbak, ők voltak a gyorsabbak, ők voltak az erősebbek. És így ezzel így mi a picsát lehet kezdeni? Tehát, hogy...
Kérdezzük meg Isaiah Jacksont. Aki úgy betakarta Wembit, mint a szar.
Persze, oké, egyszer betakarod, legközelebb meg őt akar be, kétszer.
Jó, de besegítővédőként a gyűrű.
Igen, és hogy...
Fölött.
Jó,
és
de azt láttátok, hogy mi magasságokba történt meg az a sapka. Igen.
Hát lejjebb nem tudod, hogy magasabban igen. Fogja meg a labdát, mint jellemzően, ahol az emberek eldobják.
Nem az a lényeg, hogy lejjebb nem tudod, hanem hogy Isaiah Jackson is oda fölment, ahova kell, úgyhogy lehet őt blokkolni éppenséggel.
Persze, hogy lehet, meg lehet verni. Talajon nagyon sok mindent meg lehet vele csinálni, tehát ő sem lesz egy szupermen, aki támadhatatlan és sebezhetetlen. Csak hogy nagyon kíváncsi lennék a belső lelki oldalára annak, amikor ezek a szuperatléták kapnak magukkal szembe egy ilyet, amit eddig elképzel. Sem tudtál. Tehát legalább lenne ügyetlen a labdával. Vagy legalább védekezne szarul.
Vagy ne dobna triplát.
Vagy ne ütné át a labdát Reggie Bullock lába között egy leindításból, és menne zsákolná be. Tehát, hogy ne, én nem tudok ezzel fölött, az egész fölött átlépni. Hogy felnőtt emberek azt hiszik, hogy ők tök jók, tök egyediek, nagyon nagyon extrák, és akkor kapnak maguk el egy ilyen példát. Ez kis túlzással valami olyasmi lehet, mint amit a fiatalok éreznek, amikor a 38 éves LeBron James hülyét csinál belőle. Csak más.
Fiatalok, mint hák ez, akit be akart seggelni, és itt konkrétan kiszedte a kezéből a labdát Jamesnek. Igen, ez gyönyörű momentum.
Mondtam volna a 35 éves LeBron.
Jó, oké, a 35 éves LeBron, igen. Ugye a 35 éves LeBron gyorsabb, atletikusabb és erősebb, mint a 23 éves erejeteljében lévő fiatalok 99%-a.
Jó, hát persze, de hát itt történelmi játékosokról beszélünk, ez a LeBronnál is, vagy akár Kobe-t, meg Jordant, meg ezeket felhozhattuk volna, Shaq-et, és valószínűleg Wembanyama is itt lesz, csak még újonc is, de majd 6-8 év múlva meg azt mondjuk, hogy jó, hát persze megérkezett, még vékonyka volt, még így jött, és akkor nem meglepő, hogy ez lett belőle, hisz ekkora játékos.
Nektek bántja a szemeteket, hogy ennyire vékony?
Nekem nem bántja a szemeteket.
Nekem Holmgrennél nagy, tehát Holmgren és Wembanyama egy arányaiban körülbelül ugyanaz a csontváz mindkettő.
Hát jó, csak Holmgrennek a testfelépítése az borzalmasan esetlen.
És igen.
Az a csúnya ránéz, azok a csapott vállak, tehát az nagyon-nagyon-nagyon csúnya, meg az amis kinézet, az a szakállal, azzal a fejjel.
Én nekem tényleg folyamatosan Kevin Durant jut eszembe Wembanyamát nézve.
Amit... Azt hittem, hogy Holmgrenről, mert meglepett volna.
Nem. Isten ments, Isten ments. És lehet, hogy tényleg nem lesz belőle akkora játékos, meg így 6 meccs, vagy 7, most már 7-et játszott a Spurs, ugye 3-4-el
állnak. Tehát a 14-en kell visszajönnünk.
13-on, mert 6 meccset adunk neki.
Ja, oké. Okay.
Mindentől függetlenül, ha jó lesz, ha nem lesz jó, teljesen egyszerűen így nem hiszem el, amit látok.
Hát az ilyen csodabogarakat mindenki szereti az elején, vagy a Porzingisszel is ez volt. Még Pokuševskivel is ez volt.
Na jó, ahhoz nagyon elvetemültnek kellett lenni, hogy Pokuševski
tetszen. De akkor félig meddig ilyen viccesen követte az ember, hogy na jó, ez a szerencsétlen, mit csinál már megint. De hogy Wembanyamánál, mert nem ez a helyzet, hanem hogy úristen, ez már megint mit csinál, és hogy lehet ilyen termettel így.
Lillardot kérdezték, hogy mi a véleménye a szezon közbeni tornáról, és akkor valami nagyjából úgy fordítható a válasza, hogy hát, leszarom. Hogy így úgy érzem, mint hogyha történne valami, és nekem így azonnal az ugrott be, hogy ha nekem egy nő azt mondaná, hogy így, hát, hogy úgy érzem, mintha mi jól meglennénk, vagy mintha éreznék valamit irántad, akkor így már azonnal
szennél is össze. Én másról asszociáltam.
Tehát igazából Blond az életedről beszélsz.
Nem.
Oké, azt hittem. Igen, igen.
Értem, de hogy ez ilyen furcsa volt, hogy nem mondta azt, hogy akkor ez egy jó vagy rossz dolog, de hogy így kávé úgy fogalmazott, hogy úgy tűnik, minthogyha lenne jelentősége, meg hogy próbálunk eljutni Vegasba.
De, tehát, hogy álljunk meg egy pillanatra. Szerintetek nincs kiadva az összes játékosnak, aki így a médiában szerepel, és akit megkérdeznek, hogy ne mondjátok azt, hogy a halálfaszára kívánjátok
de ezt. De pont ez a lényeg ennek a nyilatkozatnak, hogy tuti, hogy ki van adva neki.
Igen.
És mégiscsak így tudnak belőle bármit is kihozni.
Hát de ez a legtöbb, amit ki tudod hozni.
Igen.
Belőle.
Tehát ezért röhelyes az egész.
Hallgattad már Dame Lillardnak a rap albumát?
Hallgattam.
Na hát az a aki nem hallotta volna, annak ugye Dame Dollára Bece neve, vagy hát a rap neve, és vannak olyan számok, hogy dolla, és az a refrén, hogy dolla, 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 dolla. Ennyi bazd meg a izé lyrics. És a minden harmadik szám refrénje ez, hogy így végig darálja a refrént. Én meghallgattam ezt az egyik albumot, nem tudom, hogy milyen felindulásból, azt hiszem valahol úton voltunk egy barátommal, és így mondom, hogy nem hiszem el. Tehát ezek után ez a nyilatkozat, ez egy szofisztikált, átgondolt nyilatkozatnak.
Lillard nem a buta játékosok közé tartozik azért.
Nem buta, csak nem tudom, valahogy ez így nekem, én nem azt akartam utalni, hogy Lillard buta, egyáltalán nem tűnik nekem annak, de valahol nem is ez a, aki ilyen szépen, tehát nem úgy nyilatkozik, mint J.J. Redick, vagy nem tudom.
Itt most megint tettél egy utalást arra, amire az előbb?
Tehát próbálok keresni párhuzamokat, hogy vagy mondjuk, nem tudom, de nem sikerül más mond, vagy LeBron James.
Draymond Green,
igen. Hát
Steph
vagy LeBron, igen, tehát ezt akárki, tehát nem egy olyan játékosnak tűnik nekem, aki majd később ilyen color kommentátor lesz a pályaszélén, vagy valami, hanem ez ilyen...
No shit, Sherlock.
Jó, azért Kendrick Perkins is eljutott egy stúdió.
Várj, Kendrick Perkins könyvet is adott ki, ugye én keresgettem könyveket, hogy milyen NBA könyvek vannak, ami izgalmas témák lehetnének, és Kendrick Perkins-ével belebukkantam, nem mint izgalmas téma, hanem csak így what the fuck, hogy Kendrick Perkins kiadott NBA témában könyvet.
És behúztad?
Dehogy, nincs az Isten, hogy ezt meghall, Kendrick Perkins utálom.
Én sem szeretem, de lehet, hogy nagyon jó sztori.
Nem, nincs, ez nem sztoris könyv, mindjárt megmondom, hogy mi a címe, és akkor abból kiderül.
Mert a címből kiderül minden.
Ez vagy a abból, hogy milyen színű. Meg a könyvet a borítójáról ellen frázisa.
Köszönjük ezt a közhelyet, most nekem de, nem nekem kellett de, mondanom, köszi Blondi.
Tessék, The Education of Kendrick Perkins, a Memoir. Ja. Ezek alapján te elolvasnád?
Hát nagyon érdekesnek hangzik.
Honest, fearless, dramatic, filled with stories about his life on and off the court.
Nem vagyok jó angolból, de benne van, hogy with stories, tehát vannak benne sztori.
Oké, akkor esküszöm, akkor fel fogom dolgozni Kendrick Perkins könyvét. Nem ígérem, hogy a 12. mérkőzésig.
White, nem kérjük, hogy dolgozd föl, csak azt, hogy olvasd el.
Jó, fair enough. Egyébként PJ Tucker ebbe a podcast adásba a Igudaláékkal azt is mondta, hogy ugye beszélt arról, hogy ő ilyen félmillió dolláros, meg ilyen nem létező kiadású cipőkbe játszik.
Igen.
Milyen volt, ha jobban értesz a cipőkhöz, mint én emlékszem? Hú, piros,
ez a piros,
valami,
igen.
Jordan 11-es, vagy
valami 11-es piros, nem tudom milyen, Isten tudja milyen verzió kiadás.
Ezt úgy mondják, hogy színállás.
Ez egy Player Edition volt valamelyik baseball játékosnak külön kiadva, amiből egyetlen darabról tudott eddig a sneaker társadalom, hogy az adott baseball játékosnak van, majd PJ Tucker elment az egyikben meccsre. Tehát no comment.
Lehet egy kínai hamisítvány volt.
Lehet. Igen. Hát PJ Tucker, amikor a Bubble-be ment, akkor is valami, nem tudom, ilyen 2-3 bőröndnyi cipő, ilyen prémium cipővel ment a Bubble-be.
Ő játszani. Képes rá, hogy fél időben cipőt cserél.
De akkor a Houstonban játszott, nem?
Igen.
Na, hát akkor a Houston alakította nekem a legemlékezetesebbet a Bubble-ben így Daniel House-szal együtt.
Mert?
A prostizós sztorira gondolsz?
Hát nem prosti volt az, hanem valami, nem tudom, olyan hölgy, aki ott a,
groupie.
A Covid mintákat gyűjtögette. Tehát oda ja, groupie nem engedtek tényleg. Be a Bubble-be.
Azt én a mai napig nem értem abból, miért volt akkora hiszti.
Hát az egészségügyi előírásoknak a megsértése miatt, és stb. De hogy ez mennyire égő lehetett akkor így visszamenni a nem tudom, hogy felesége, vagy barátnője, vagy bárkije volt, hogy hát szia, megjöttem, mert kitettek a Bubble-ből, és ugye a hírekből már tudta, hogy miért. Szóval ez egy érdekes beszélgetés lehetett.
Szerintem a legtöbb profi játékos feleség, a focista feleségek mintára. Tisztában van vele, hogy ezeken az idegenbeli túrák, azért ezeken alakulnak dolgok. Tehát nem unatkoznak a srácok. Ne legyünk naívak. Vagy ti azt gondoljátok, hogy igen, meg volt a házasság, gyerekek.
Nem tudom, én ha ránézek Gordon Haywardra, akkor nem gondolom azt, hogy agyon.
Persze, mert ő gamer, ő azt várja, hogy menjen is játszon. De
azt hittem, megint mással fogsz reagálni.
Starcraftozhasson.
Szóval mi visszatekeredve a témánkra, hogy PJ Tucker erről a cipőiről is nyilatkozott, hogy amikor ő az NBA-be került, akkor egyszerűen nem értette, hogy néhány olyan csapattársa, aki 5 pontot átlagol, miért áll szerződésben XY kosárcipőgyártóval, vagy jellemzően vagy a Nike volt, vagy az Adidas, vagy még akkor a Reebok ott volt. Talán még az End One is jelen volt, és hogy nem értette, hogy ez, minek kellenek ezeknek ilyen játékosok, mikor az egyik felvilágosította, hogy hát tulajdonképpen itt több millióan nézik a meccseiket, és fizessen neki a Nike azért, hogy az ő cipőjét hordja, és ő azt reklámozza. És valahol ezt úgy megértette, hogy igaza van, de PJ Tucker azon az elven volt, hogy őt nem fogják limitálni, hanem ő a saját életmódja szerint él, úgyhogy ő úgy írta alá a szponzori szerződését, hogy ő megmondta, hogy ő olyan cipőbe akar a labelen belül, tehát ő Jordan-nel vagy Nike-val van most? Azt nem tudom. Feltételezem, hogy Jordan, ez egy kutya egyébként. Szóval, mivel Jordan-eket hord, így feltételezem, hogy Jordan-e, de ezt most nem emlékszem, azt hiszem a Nike-val volt az első szerződése, hogy ő úgy hajlandó csak szerződést kötni, hogyha ő válassza ki, és olyan modelleket, és olyan player edition-eket, olyan cipőket, amit ő választ, és ő kér meg, amiket ő akar hordani. Mert akkoriban nagy probléma volt a gyártóknál, hogy a játékosok ugyan mondjuk Nike-t húztak, de ez a retro őrületbe belekattantak, és akkor Kawhi Leonard is felhúzott Huaracsit, ami azt hiszem 2003-as cipő, meg ilyen régebbi retro kiadásokat, ilyen Air Max 1-eket, meg nem tudom miket felhúztak, és az nem annyira optimális már így a tizenvalahány évvel későbbi technológiába, és valószínűleg a játékosnak sem ez a legjobb a lábára, hogy védje, meg nem az a legújabb kiadás. És pont azért, hogy ne a régit, hanem a legújabbat reklámozzák, és ezért voltak ilyen nagy veszekedések akkoriban, de Tucker kijelentette, hogy ő bizony azt húz fel, amit akar, és végül is abba állapodtak meg, hogy ilyen mindenféle egyediket felhúzhat, meg csinálnak is neki ilyen egyedi player edition-öket, és hogy akkor jött be az NBA-be ez a 2000-es évek közepe vége, ez a dress code, hogy nem lehetett mindenki ilyen 8 számmal nagyobb gatyába, meg ilyen hip-hop öltözetbe, meg ilyen térdig bokáig érő aranyakláncokba, hanem aki a padon ült, az öltönybe kell lennie, és hogy a csapat meg akarta határozni neki, sőt, azt hiszem a Miami Heatnél volt az még mindig, amikor odaigazolt, hogy a Miami Heat szólt neki, hogy jó, akkor Heat öltözék, Heat hivatalos dressz, úgy megyünk a buszra, stb., és akkor megmondta, hogy gyerekek, felejtsétek el. Én most dolgozni megyek, a munkába azt húzom fel, amit ti mondjátok, de amikor más a munkahelyére úton van, akkor abba öltözik, amiben akar, és ez az én stílusom. Én ilyen utcai ruhát húzok, amilyet akarok. Ő azt így megmondta Pat Rileynek, hogy ő már pedig így fogja, hogy ő felül a csapatbuszra a saját stílusának megfelelően, nem pedig a Miami Heat egyenszerkóba. Ez valahogy illik nekem ugye a karakterébe PJ Tuckernek, hogy leigazolják 10 millióért, meg 8 millióért, meg nem tudom mennyiért, és ő megmondja akkor, hogy gyerekek, azt csak, amit akarok. És ő a pályán is azt csinál, amit akar úgy nagyjából. Kardiózik.
Mondjuk ebben valószínűleg nagy segítség, mármint abban, hogy hagyták, hogy úgy öltözön, ahogy szeretne, hogy ő annyira nem extrém. Tehát ő ezt a streetwear...
De Jordan Clarksont is hagynak, hogy hogy öltözön, a szoknyáiban, meg a nem tudom.
Hát de a Miami-ban nem biztos, hogy hagynák, hogy csipke szoknyában jelenjen meg. Tehát erre próbáltam utalni. Igen. Hogy könnyebben veszi be egy vezető, vagy egy franchise-nak a gyomra azt, hogy drága designer cuccok, de azok normálisak, tehát hogy egy normál nagyvárosi utcán nem fordulsz utána, hogy ki ez a bohóc, papagáj, stb., mert ott is elmegy. Ellentétben néhány játékossal, akik úgy gondolják, hogy épp a kifutón vannak, és valami nagyon extrém kompozíciót vesznek föl. Kuzma, Clarkson, Westbrooknak is voltak érdekes öltözetei, Harderről nem is beszélve. Szóval szerintem Tucker teljesen rendben van ilyen szempontból, ő egy jó példa. Integetünk, öklözünk, vagy mit csinálunk?
Ököl.
Pacsi.
Oké.
Szevasztok.
Szeva.
Pápá.
Ez volt már a Van & Dodo podcast. Tartsatok velünk legközelebb is.